94, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,8%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszerek ára 3,2%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva csak 0,6%-kal. A háztartási energiáért 9,8%-kal többet kellett fizetni átlagosan, a szeszes italok dohányáruk ára 7,5%-kal emelkedett. A szolgáltatások 6,5%, a tartós fogyasztási cikkek 2,9%, a gyógyszerek pedig 5,1%-kal drágultak. Az üzemanyagok ára viszont 5%-kal mérséklődött éves alapon. Októberhez viszonyítva átlagosan 1,1%-kal voltak magasabbak az árak. Politikai megállapodást értek el a 2026-ra tervezett éves szolidaritási keret létrehozásáról az uniós tagállamok belügyminiszterei. Ennek célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a tagállamoknak, amelyek nagy migrációs terhelés alatt állnak. A szolidaritási alap 21 ezer ember áthelyezését vagy más vállalást, illetve 420 millió euró pénzbeli hozzájárulást foglalhat magában. A döntésnek része az is, hogy mely országok jogosultak kedvezményre vagy támogatásra, Magyarország egyik kategóriába sem tartozik, a rászoruló országokat viszont meg kell segítenie. Brüsszel a tegnapi migrációs döntésével új, abszurd és igazságtalan támadást indított Magyarország ellen, közölte Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök szerint különösen felháborító, hogy az Európai Bizottság úgy véli, hazánkat nem érinti a migrációs krízis, de nem hagyjuk végre az uniós intézkedéseket, mivel így is eleget költünk az unió külső határának megvédésére. A Népszavának az Európai Bizottság migrációért felelős biztosa azt mondta, a szabályokat minden tagállamnak be kell tartania. Magnus Brunner emlékeztetett, az elfogadott intézkedések több lehetőséget adnak a tagállamoknak, hogyan járuljanak hozzá a migrációs helyzet megoldásához, de valamit mindenkinek tennie kell. Annak pedig örül, hogy a migrációs előírások felét a magyar kormány is támogatta, tette hozzá. Magyar-török szénhidrogén kutatás kezdődött a Dunántúlon, közölte a MOL. Buzsák környékén megkezdték a szeizmikus méréseket, hogy kiderítsék, a dél-dunántúli koncesziós területek alatt található-e ígéretes kőolaj vagy földgáz lelőhely. A Buzsák koncesszió több mint 800 négyzetkilométer nagyságú kutatási terület, amely az évelején bejelentett Somogy-Sámsoni kőolaj lelőhely szomszédságában helyezkedik el. A török kormány garantálja, hogy a Magyarországra irányuló földgázszállítások zavartalanul haladhatnak át Törökországon, hangsúlyozta a magyar külgazdasági és külügyminiszter Isztambulban. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hazánk szövetségesként számíthat Törökországra a Brüsszellel és Kijevvel folytatott energiabiztonsági küzdelemben. Magyarország és Törökország összehangolja béketeremtési erőfeszítéseit, tájékoztatott a miniszterelnök Isztambulban. Orbán Viktor a török elnökkel folytatott kétoldalú tárgyalását követően felidézte, Recep Tayyip Erdoğan korábban is erőfeszítéseket tett a béke érdekében. A török elnök megerősítette, hogy kiemelt stratégiai partnerség szintjére került a török-magyar kapcsolat. Csúcs találkozót tartottak Ukrajna, Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetői Londonban. A megbeszélés után az ukrán államfő nyilatkozatában arról írt, az egyeztetésen részletesen áttekintették az amerikai féllel közös diplomáciai tevékenységet, közös álláspontot alakítottak ki a biztonsági garanciák és az újjáépítés fontosságáról. Volodymyr Zelenszky szerint a találkozó résztvevői külön is egyeztettek az Ukrajnának nyújtandó további katonai támogatásról. Nyílt levélben fordultak Donald Trump amerikai elnökhöz, hogy a béketárgyalásokon az Ukrajnában élő európai kisebbségek jogait is vegyék figyelembe, írt a Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, parlamenti frakció vezetője az Ex közösségi portálon. Mellettük a bolgár parlamenti párt az újjászületés elnökei, valamint európai parlamenti képviselői csatlakoztak a kezdeményezéshez. 300 milliárd forintból újul meg a Szentendrei hív, ebből 125 milliárdot a magyar állam, 175-öt pedig az Európai Unió finanszíroz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, 2029-ig megújulnak a vágányok, az áramellátás, a biztosító berendezések, a felső vezeték, az állomások, a jegyautomaták, továbbá vadonatúj, egyterű, alacsonypadlós, légkondicionált szerelvények érkeznek. Lezárult a téli élelmiszerlánc ellenőrzés sorozat első szakasza. Az Agrárminisztérium közleménye szerint 101 élelmiszer előállító létesítményt vizsgáltak eddig, mindössze 8 esetben indult hatósági eljárás, 3 esetben higiéniai jelölési vagy önellenőrzési kifogások miatt. Végül az időjárásról, csak kisebb körzetekben válhat átmenetileg szakadozottá, vékonyabb a felhőzet, szitálás előfordulhat, a szél nem élénkül fel. A csúcshőmérséklet délutánra 6-7 fok körül alakul. Híreinket hallották. I know I stand in line until you think you have the time to spend the evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seems so right before. I practice every day to find some clever lines to say and make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get wet and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Országjárásra indultak a digitális polgári körök. Az eseménysorozat győri rendezvényén Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet. Magyar Péter szintén aznap Győrben a Bécsi kaputéren tartott beszédet az Út a győzelembe elnevezésű országjárásának részeként. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Elsőként a rendezvényekről mond véleményt Lesti Árpád, politikai elemző.
5 hónap van már csak a 2026. évi általános országgyűlési választásokig. Nem meglepő, hogyha a pártok elkezdték a vidéki járásukat. Talán már nem emlékszünk rá, de valaha a 90-es évek, 2000-es évek időszakában ez mindennapos volt. Minden szervezet, amely be akart jutni a parlamentbe, nem csak a fővárosban és nem csak a tévéstúdiókban szerepeltette pártelnökeit, fontosabb szereplőit, hanem bizony-bizony megjelentek akár kisebb településeken is, és lakossági fórumokat, választási nagygyűléseket tartottak. Jelenleg még hivatalosan nem zajlik a kampány, de pontosan tudjuk, hogy igazából már véget sem érnek a kampányok. 2024. júniusában a EP választások éjszakáján el is indult a országgyűlési választási kampány. Nem lehet nagyon meglepődni, hogy a legfontosabb politikai szereplők különböző helyszíneken megjelennek. Ami a mostani esetben érdekes, hogy egyszerre egy időben voltak mind a ketten, mind Orbán Viktor, mind Magyar Péter Győrött. Orbán Viktornál és a Fidesznél ugye a digitális polgári köröknek egy rendezvényére került sor. Nagy előnye, hogy ez egy zárt tér, jól meg lehet szervezni, hogy tele legyen és hogy kik legyenek ott, miközben Magyar Péter jellemzően nyilvános területeken tart rendezvényt, ami után pedig arról lehet beszélni, hogy lám-lám milyen sokan vagy milyen kevesen voltak. Éppen adott politikai tábornak megfelelően fogalmazza meg az ember, hogy hát ez óriási tömeg volt, vagy ez nem. Minden esetre jól látszik, hogy Orbán Viktor is elkezdi fölvenni a tempót. Ha visszaemlékezünk, tavasszal és a nyár folyamán már olyan termékekhez, olyan felületekre ment el, amelyeknek akár korábban hosszú időn keresztül nem adott. Nem csak ő, fideszes politikus sem interjút, miközben Magyar Péter pedig kétszer-háromszor már föltúrta az országot és körbe ment. Tavasz során Lázár János volt az, aki reagálásképpen szintén országjárásba kezdett, most pedig Orbán Viktor elkezdi szintén az országjárását. Én azt gondolom, ennek az első lépését láttuk most Győrött, és ezzel gyakorlatilag reagál a Tiszára a Fidesz, ahol pontosan lehet tudni, mármint a Tisza pártnál, hogy ismételten egy országjárás veszi kezdetét, talán ez most már a harmadik, amely során Magyar Péter nem csak a nagyobb városokba és a megyei jogú városokba, hanem bizony ki kell mondanunk, hogy a 200 fős kis településekre is elmegy. Sokan nem látják talán, de ennek az a jelentősége, hogyha egy 200 fős településen megjelenik egy országos politikus, lehet, hogy ott nem lesznek 8000-en a nézők között, lehet, hogy a környékről innen-onnan átbuszoztatják akár az adott pártnak a szimpatizánsát, viszont ennek hírértéke van, abban a 200 fős településen, mindenhol megvan az a 5-10-30 ember, aki a véleményformáló, elég, ha ők látják, hogy valaki ide eljött, és lehet, hogy olyan településre ment el már az elmúlt egy évben Magyar Péter, ahol országosan ismert pártpolitikus lehet, hogy 10-20 éve nem volt. Ennek nagyon nagy jelentősége van, és a Fidesz ezt látja, hogy föl kell vennie ezzel a versenyt.
Januárban, maradva a Tisza pártnál, januárban hivatalosan is bemutatják a Tisza programját, mégpedig ez 15 évre fog szólni. Például megszüntetik a szuverenitásvédelmi hivatalt, helyreállítják a jogállamiságot.
Az elmúlt 20 évben rendszeressé váltak, hogy a választási kampányok időszakában a kihívó megfogalmazza, hogy hogyan fog elszámoltatni, mit fog bezárni, mit fog máshogyan csinálni, hogyan fog mindenkinek több pénzt juttatni. Azt nem szoktuk tudni, mi lesz ennek az ára. A gazdasági részen ugye ilyenkor az ígérgetések időszaka zajlik. Ez bizonyos szempontból érthető is, de azért az elmúlt 35 évben én úgy gondolom a magyar társadalom látott már olyat, hogy jött egy osztogatás, aztán pedig fél év múlva, egy év múlva kiderült, hogy hát mégsem olyan tág a lehetőségek köre, és akkor elkezdődött az adóemelés vagy a megszorítások időszaka. Elég csak a 2002-es Medgyesi Péter nevéhez köthető 100 napos programra gondolni. Mindenki örült ugye, hogy 50%-a megemelik a fizetését, csak hát ennek volt egy ára, mégpedig az, hogy az ország eladósodott. Azt gondolom, hogy ilyen múlt miatt nagyon óvatosan kellene egy-egy hatalomra kerülni vágyó szervezetnek megfogalmazni a programját. Jó lenne, hogyha lehetne látni, hogy honnan lesz erre pénz, mert önmagában véve az, hogy megszüntetjük a lopást, ez mindig jól hangzik, csak hát azért már 35 év alatt pontosan tudjuk, hogy ez nem így működik. A Tisza pártnak a legnagyobb problémája az elmúlt hónapokat nézve az az, hogy még mindig egyszereplős. Donald Trumpnál láthattuk azt, hogy lehet úgy választást nyerni, hogy csak egyetlen egy szereplő van előtérben, és az amerikai elnök választás jellemzően innen, hogy ilyen, hogy az elnök számít, és az apparátussal majd csak lesz valami, de az egy elnöki rendszer. Mint egy parlamentáris demokráciában élünk, itt azért nagyon fontos, hogy kik a képviselők, azért legalább lenniük kell közülük 15-20-nak, aki alkalmas arra, hogy működtesse az államot. Tehát itt bizottsági elnöknek kell lenni, házelnöknek kell lenni. Minisztert nem mondok, mert minisztert nem csak a törvényhozás tagjai közül lehet választani, de valóban a minisztereknek és olyan személyeknek kellene lenniük, akik értik a minisztérium irányítását, van benne gyakorlatuk. És a Tisza pártnál az elmúlt egy-másfél évben ugyan folyamatosan volt ígérgetve, hogy akkor föl lesz valaki építve szakértőként, Hát azt is láthattuk, hogy ezek a szakértők sok esetben másfél év alatt már meg is buktak, mint például Kulla Andrásra gondolhatunk. Takács Péterrel elég volt egy vita, ami után gyakorlatilag teljesen visszavonták őt a megszólalók közül. Most erre föl akkor a Tisza pártnál az a megoldás, hogy akkor egy részletes programot mutatnak be, minthogyha háttérbe szorult volna a szakértőknek a bemutatásának az igénye. Ezzel a programmal, részletes programmal el lehet fedni azt, hogy nincsenek is igazából arcok. Tehát nem tudjuk, hogy ki lesz mondjuk az egészségügyminiszter, ki lesz mondjuk a külügyminiszter. Elképzelésünk sincsen. Hogy aztán ez a választópolgárokat zavarja-e vagy sem, azt nem tudhatjuk. Ne felejtsük el, hogy a Fidesznek is a 90-es években volt egy polgári Magyarországért programja, majd pedig 2010-ben volt egy programja. Utána volt, hogy gyakorlatilag egyetlen egy szó volt a választási programjuk 2014-ben, az, hogy folytatjuk. Ez azért egy alacsony kerítés, tehát ez könnyű megugorni, úgyhogy ennél részletesebb programot nem lesz nehéz összeállítani. Nyilván a Tisza párt, mint új párt egyébként is érdemes lenne, hogy egy hosszú távú alapprogramot, úgynevezett alapprogramot hozzanak létre, ami akár választási ciklusokon keresztül elő lehet venni és aktualizálni lehet. Tehát ebből a szempontból szerintem teljesen logikus a Tisza pártnak a lépése. Hogy aztán egyébként a választópolgárok mennyire olvasnak el még 100 oldalas részletes alapdokumentumokat, alapprogramokat, azzal kapcsolatban nagyon szkeptikus vagyok, de minden esetre fontosnak tartom, és szerintem ez egy jó lépés lehet a Tiszától, hogyha megpróbálnak januárra összehozni egy részletes programot, és abból majd utána kifejtik még a választási programjukat, de abba viszont én úgy látom, elengedte Magyar Péter azt, hogy fölépítse maga mellé szakértőket, márpedig ha van előnye a Fidesznek, az ugye jelenleg az, hogy van 15-16 éves kormányzati tapasztalatuk egy húzomba, és azért több tucat szemét elő tudnak venni, fel tudnak mutatni, akik már kipróbáltak. Ilyen a Tiszánál gyakorlatilag senki nincsen.
A két nagy párt elnöke mellett Dobrev Klára is országjáró körúton van. Nyilatkozta, kijelentette, a választásokig minden szombaton törvényjavaslatokon keresztül mutatja be, mit fog tenni a kormányváltás után.
A DK helyzet azért nehéz, mert néhány évvel ezelőtt ugye létrehoztak egy árnyék kormányt, ami a brit politikában teljesen bevett dolog, és akkor a választópolgárok tudják, hogy ha a másik párt kerül hatalomra, akkor kik lesznek a miniszterek. Viszont itt nálunk a Novák Katalin Varga Judit nevéhez köthető, meg Balogh Zoltán nevéhez köthető kegyelmi botrány után teljesen egyértelműen annyira átalakult a közbeszéd, hogy a DK elveszítette azt a reményét is, hogy itt valaha ők lesznek a váltópárt. Tehát ők lesznek majd az a gravitációs pont, ahol a többi ellenzéki erő más híján csatlakozni fog. Ez teljesen egyértelmű, hogy nem működik. Innentől kezdve az, hogy mit fognak csinálni a választások után, ez nem az ő saját döntésüktől függ. Én azt gondolom, hogy ha reálisan nézve őnekik az 5%, lehet, hogy a végén a 8% elérése lesz a cél, de kormányváltó erőnek a vezetői ők nem fognak válni. Szerintem nem csak 2026-ban, nem utána sem jellegi információink, vagy amit látunk az alapján. Innentől kezdve, hogy milyen törvényjavaslatokat fognak addig benyújtani, vagy utána mit fognak tenni, ez ugye koalíciós együttműködésektől függhet, de természetesen ne felejtsük, hogy kommunikációs szempontból most jelenleg valamivel föl kell hívniuk magukra a figyelmet, és Gyurcsány Ferencnek is az utolsó országjárása már teljesen komolytalanná kezdett tűnni, láthatólag nem igazán voltak kíváncsiak rá a szavazópolgárok. Ez a probléma szerintem Dobrev Kláránál még inkább meg lesz. Kommunikációs szempontból ő mégsem egy volt miniszterelnök, aki ha megjelenik valahol, annak azért van hírértéke. Úgyhogy azt hiszem, hogy a DK-nak, mint a falat kenyér kell valami, hogyha nekik az a megoldásuk, hogy szintén Dobrev Klára az országot járja, ám legyen. Náluk ráadásul azt gondolom, hogy nincs is nagyon más politikus jelenleg, akit a vidék Magyarországa egyáltalán ismer, úgyhogy az egyetlen esélyük az, hogy Dobrev Klárával végigjárják az országot, és ne felejtsük el, ugyanezt fogja csinálni értelemszerűen a Mi Hazánk is, sőt már teszik is, úgyhogy elindult a nagy üzem, úgyhogy a négy legjelentősebb párt láthatólag már kampányüzemmódban van.
Több nap elteltével miként lehet értékelni az Orbán-Trump találkozót? Mit hozott a kül- és belpolitikában, vagy akár a gazdaságban?
Kampány szempontjából talán a gazdaság a legfontosabb. Most már évek óta nincs gazdasági növekedés. Ha ez a téma van napirenden, az a Fidesznek és Orbán Viktornak nem jó. Már 2024-ben is úgy nyertek gyakorlatilag választást, hogy semmit nem tudtak ígérni, mert nem volt semmiféle mozgástér a gazdaságban, nem állt úgy az ország. És igazából az elmúlt másfél évben semmit nem változott. Számukra bármilyen gazdasági pozitív hír, nagyon fontos, hiszen ezzel lehet kommunikálni, hogy lám-lám, hát itt vannak az eredmények. Mert azt azért örökké nem lehet elmondani, hogy Brüsszel miatt. Lehetne, de és én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ugye 1848 után Deák Ferenc élén az ország passzivitásba vonult, és gyakorlatilag másfél évtizedig passzívan szemléltük, hogy mit tervez Bécs, és a végén Deákék nyertek, tehát a mi magyarok nyertünk. Viszont Kádár azt a rendszert, amit létrehozott, annak ugye volt egy hallgatólagos megállapodás, hogy ne foglalkozz azzal, hogy mi van a közéletben, ne kérdezz meg, hogy mit keresnek itt a szovjet csapatok, cserébe az életszínvonal növekedni fog. És ezt a mentalitást a magyar társadalom magáévá tette, ki akarva, ki akaratlanul, és ezt hordozzuk. Gyakorlatilag a gazdasági hátrányokért nem sokáig hajlandó elfogadni a magyar társadalom az, hogy ennek a háború az oka, vagy Brüsszel az oka. Holott egyértelmű, hogy Brüsszel politikai szempontból, politikai célból bünteti az Orbán kormányt. Szóval azt gondolom, hogy gazdasági szempontból az, hogy sikerült megállapodni Donald Trumppal, kap egy védernyőt gyakorlatilag az ország, Orbán Viktor kapott gyakorlatilag egy gazdasági védernyőt, továbbá vannak olyan beruházások, amelyek Amerikából ide fognak hozzánk érkezni, akár a kiserőműre, akár a nukleáris fűtőelemek tárolására gondolhatunk. Ezek olyan új tudást tudunk megszerezni, igaz, hogy pénzért, tehát vannak olyan országok, akiknek pénzért sem adnák oda ezt az amerikaiak. Tehát ennek azért van egy óriási jelentősége. Én úgy gondolom, önmagában véve a hírérték is egy óriási lehetőség volt Orbán Viktor számára.
Tehát hazánk gázt, fegyvereket és nukleáris technológiát vesz.
Így van, amivel egyébként az amerikai gazdaság is jól jár, hiszen egy befektetés, és nyilván ne felejtsük el, amikor néhány évvel ezelőtt a szaúdiak Törökországban kivégeztek egy szaúdi újságírót, utána nagyon sokáig ment az elnye-bejnye, majd pedig a Szaúd-Arábia bevásárolt az amerikai fegyverekből, és onnantól kezdve ez teljesen elhalkult. Tehát ne legyünk megtévedve, a világ és minden ország üzletelni akar, tehát az, hogy ez egy kicsi ország, de megjelenhet most már akkor Amerika is a magyar piacon akár energiahordozóival, ez azért Trumpnak jó lesz. Belpolitikailag, kampány szempontjából azért is jó volt ez Orbánnak, mert abban a 2-3 napban gyakorlatilag semmi másról nem szólt a közbeszéd, mint hogy Orbán Viktorék fölültek a repülőre, Orbán Viktor interjút a repülőn, Orbán Viktorék leszálltak, és gyakorlatilag minden dokumentálva volt óráról órára, hogy mi történik, tökéletesen fel volt építve, és egyáltalán nem tudott semmit mondani erre az egészre semmelyik ellenzéki magyar párt. Az, hogy tavaly megnyerte Trump a választásokat, már az is egy nagy előny volt Orbánnak. Az, hogy idén beiktatták, akkor is tudott óriási útni, hogy mostantól jobb lesz. Most akkor elment Amerikába, és el tudja mondani, hogy akkor ők megállapodtak, és ez nem Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok, hanem ez két embernek a megállapodása, az ő szimpátiájuknak köszönhető. És nyilván ez hosszú távon is eredményre fog vezetni Magyarországnak, tehát Orbán Viktor utána lévő interjúiban, amit megfogalmaz, hogy ez két ország közötti, és ez az országnak jó, az abszolút így van. De végső soron, rövid távon ezzel a választásokat meg lehet nyerni. Így mert jól láthatóan Magyar Péter nincs ezen a szinten, mint ahogy senki más Magyarországon nincs azon a szinten, hogy egyáltalán csak tudják a nevét Amerikában, nemhogy az amerikai elnöknek meglegyen, hogy az adott szemét hogy hívják.
A külföldi sajtó leginkább az orosz olaj és gáz importra kivetett szankciók aloli mentességről számol be. És valójában itt ellentmondás van mind a magyar kormány és Európa között a szankciók időtartamára vonatkozólag.
Sőt, amerikai részről is mást mondanak, mint amit a magyar kormány. Én úgy gondolom, hogy az, hogy ha ez csak egy évre szól, már azzal is Orbán óriásit nyer, hiszen egy éven belül van a választás. Aztán, hogyha ezt jövő ősszel mondjuk a európai vagy amerikai logika, amerikai bürokráciának a logikája alapján sikerül meghosszabbítani, mert tényleg csak egy évre szólt, hát az majd a jövő zenéje, meglátjuk, hogy mi fog történni jövő ősszel. Azt ne felejtsük el, hogy a következő magyar kormány már élesben tudja használni a vétót a következő uniós költségvetés kapcsán. Én nem látom esélyét annak, hogy 26 tavasza után azok az uniós források, amiket politikai okok miatt nem kap meg Magyarország, a magyar kormány és Brüsszel közötti viták miatt nem kap meg Magyarország, azt fenn lehessen tartani. Tehát előbb-utóbb Magyarországra szerintem források fognak érkezni az unió irányából, vagy azért, mert Magyar Péter lesz a miniszterelnök, és gyorsan megállapodnak, mint ahogy láthattuk a lengyeleknél gyakorlatilag egy nap alatt, vagy azért, mert egyszerűen Orbán Viktorral nem lehet már tovább feszíteni a húrt. Ha viszont megérkeznek azok a források, az meg fogja lökni a magyar gazdaságot, a forintot is meg fogja erősíteni, a besorolásainkat is meg fogja erősíteni, és onnantól kezdve már teljesen más helyzet lesz ősszel. Tehát igazából Orbán számára a jövő április volt a fontos. Ne felejtsük el, hogy elméletileg a mostani stoppok is, amik különböző termékekre szólnak, azok ugye folyamatosan hosszabbítva vannak, nyilván áprilisig ezek fönnmaradnak, és várhatóan nyáron fogja elengedni ezeket a kormány, de nagyon nem mindegy, hogy melyik kormány lesz akkor hatalmon. Mint ahogy azt sem szabad elfelejteni, hogy azt is vállaltuk, hogy a benzinárat emelni kell, emelkedni fog a többi tagállamnál január 1-ével, nálunk ugye nyárra ki van tolva, hogyha valakinél éppen egy választási kampány van, az a jellemző, hogy akkor ezt ki lehet tolni ennek a bevezetésének az időpontját. Csak hát nagyon nem mindegy, hogy milyen kormány lesz akkor, Orbán Viktor vagy Magyar Péter. Ha Orbán Viktor, akkor azt gondolom, hogy ő neki az volt a fontos, hogy áprilisig ezek fennálljanak. A Magyar Péter számára pedig kérdés az, hogy mit tud kezdeni az Amerikai Egyesült Államokkal, hogyha egy évre szólt ez a megállapodás, ő valószínű teljesen más nyerekben lesz, helyzetben lesz, mint Orbán. Orbán, én azt gondolom, hogy előfordulhat, hogy meg fogja tudni hosszabbítani addig, amíg Trump van, kötnek majd egy új alkut. Nyilván a politikában minden nap egy új alku, egy új lehetőség, tehát lehet, hogy még jobb állapotba fogunk kerülni jövő novemberre. Ezt sem szabad kizárni, mint hogy azt sem, hogy előfordulhat, hogy befejeződik a háború, vagy így, vagy úgy, és onnantól kezdve teljesen más a világnak a fekvése, és akkor föl fog értékelődni még inkább Orbán Viktornak a kapcsolata, és nem véletlen, hogy a nemzetközi sajtó is leginkább ez iránt érdeklődik, hogy akkor most mi van a háború és béke kérdésével. És azt ne felejtsük el, hogy amíg az elmúlt években folyamatosan azzal támadta Orbánt a hazai ellenzék, hogy karanténban van, az egyre inkább látszik, hogy a karantén az maximum az Európai Unión belül értelmezhető, és ott is jól látható, hogy sajtótermékek időről időre megszólaltatják, mint ahogy most is, nyilván Donald Trumppal való találkozója után, már történt, és valószínűleg még fognak történni megkeresések, ami során a magyar miniszterelnöknek van lehetősége arra, hogy az adott ország belpolitikájához kapcsolódva, mert hát minden külföldi miniszterelnököt, hogyha megszólítanak, annak csak van belpolitikai hozadéka, tehát kifejtse az álláspontját akár a háborúról, akár Brüsszelről, amellyel adott országnak a belpolitikai közvéleményét át tudja hangolni Orbán.
Orbán Viktor egy pár nappal ezelőtti interjúban leszögezte: Magyarország ugyan szeretné megreformálni az Európai Uniót, de soha nem fogja elhagyni.
Ez megint egy olyan téma, amit a hazai ellenzék lobogtat. Én mindig azt gondoltam, hogy nincs meg benne a logika. Tehát, hogyha az Európai Unióból élünk, ha a gazdasági kapcsolataink jelentős döntő többsége a keleti nyitás, mondhatjuk, sikerei ellenére is az Európai Unióhoz, annak tagállamaihoz kapcsolódnak, akkor egyszerűen nincs gazdasági okunk kilépni. Kulturális, meg aztán végképp nincsen. Innentől kezdve az, hogy kilépünk a NATO-ból, meg az Unióból, én azt gondolom, hogy ezek ilyen vágyvezérelt elképzelések és támadási felületek voltak. Az hozzátartozik, hogy Orbán soha nem mondta ki ennyire határozottan, vagy legalábbis nagyon régen, hogy esze ágában nincsen kilépni. Olyan elhangzott a szájából, hogy nekünk itt van a helyünk, meg hogy a nyugati civilizáció, de az, hogy hát, hogy miért is lépnénk ki mi az Unióból, meg a NATO-ból, ez bizonyos szempontból ilyen határozottan a legfelsőbb magyar politikai vezető szájából nem hangzott el régen. Nyilván ennek azt gondolom az az oka, hogy a kampány ne erről szóljon. Tehát ne lehessen felemlegetni azt, hogy de hát Orbánnal kilépnénk. Tehát én azt gondolom, hogy ez azért hangzott el, mert 5 hónap múlva választások vannak, és érezte azt a Fidesz és a stratégiáját megalkotó, a kampány stratégiájában résztvevő személyek, hogy ezt ki kell mondatni, és ezért kimondta ezt Orbán Viktor is, hogy esze ágában nincsen kilépni, mint ahogy egyébként azt gondolom, hogy se gazdasági, se kulturális ok nem szól amellett, hogy kilépjünk.
Zárjuk a beszélgetést azzal, hogy Orbán Viktor interjút adott az ATV-ben. Több politikai elemző propaganda interjúnak tartja.
Ez egy nézőpont kérdése, ki mit nevez propagandának. Tehát ugye megszoktuk már, hogy Magyarországon akkor van demokrácia, hogyha baloldal nyerte a választásokat. Akkor a sajtószabadság van, és mindenki elmondhatja a véleményét, és minden csodálatos. Ha jobboldal nyer, akkor másnap összeomlott a sajtószabadság, a demokrácia, a gazdaság, és különben is a zsidó állampolgároknak félniük kell, meg a cigány kisebbségnek is. Ezek olyan toposzok, amiket azonnal előkap a baloldal. Ne felejtsük el, hogy amikor a 80-as évek legvégén a Lakitelki találkozó megvalósult, másnap Amerikában már megírták, hogy itt antiszemitizmus erősödik, és ez egy ilyen csürhe. Tehát ennyi idő alatt nem megy el a távirat Amerikába az internet előtt, de már másnap megjelentek a hírek. Én úgy gondolom, hogy ezek olyan kifejezések, és most a propagandista az a kifejezés, amit a magát függetlenként láttatni szeret azokra a sajtótermékek és azokra az újságírókra, akik szóba állnak a miniszterelnökkel, vagy akikkel a miniszterelnök szóba áll, inkább így pontos a definíció. Szerintem nem érdemes ezeket a kifejezéseket egy ponton túl komolyan venni, azt meg mindenhol a szerkesztői stáb tudja, hogy van-e olyan jó lehetőségünk, mint nekünk itt a Magyar Katolikus Rádióban, hogy azt mondhatjuk, amit szeretnénk, és azt feltételezem, azt lehet kérdezni, amit a szerkesztő asszony kérdezni szeretne. Azért nincsenek illúzióim sem a magyar belpolitikai újságíróknak a lehetőségeiről, de hát, hogyha valaki csak amerikai filmeket elkezdett nézni az elmúlt években, ahol szóba jön, hogy a sajtó hogy működik, hát azért ne nevetessük meg ki egymást. Tehát mindenhol van egy tulajdonos, akinek van egy álláspontja, egy véleménye, és bizonyos keretek között engedi az újságírókat dolgozni. És amikor az újságíró úgy érzi, hogy már ezek a kereteken őt szeretne túllépni, lehet, hogy 5 éve még elég volt neki ez a keret, most viszont már tágítani szeretné, akkor önállósodnia kell. És akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, és lehet, hogy utána átmegy máshová, ahol meg máshogy dolgozhat. Tehát az, hogy elmegy az ATV-be Orbán Viktor, és akkor most ezért Róna Jegont propagandistázni, vagy ezt az interjút, én ezt erősnek érzem, az önmagában véve érdekes, hogy elmegy az ATV-be Orbán Viktor. Tehát és akkor itt visszacsatolhatok arra, amit a beszélgetés elején említettem, hogy tavasszal látszott, hogy nem működik az, hogy akkor harcosok klubja, és akkor betiltjuk a Pride-ot, és akkor elvesszük a magyar állampolgárságot azoktól a kettős állampolgároktól, akikre azt mondjuk, hogy most sapkát viseltek. Ez az irány nem működött. Azt gondolom azért, mert a Mi Hazánk már annyira fogja a saját szavazóit, hogy onnan a Fidesz nagyon sok szavazót nem tud elvinni, vagy legalább annyit nem tud elvinni, amennyit nem veszít a másik oldalról. És akkor jött egy átstruktúrálás, és abba viszont belefér az, hogy akkor akár az ATV-be is elmegy Orbán Viktor, mert hogy nem teheti meg. Ma már nincs abszolút többsége a Fidesznek a választók között. Tehát akik el fognak menni választani, azoknál korábban láthattuk, hogy 50% fölötti eredményt is ért el a Fidesz. Ettől ma messze van a Fidesz, az EP-n is ott volt ugye 44% környékén, reálisan most is ezen a vidéken mozoghat, mint ahogy már a Tisza párt sem 30%-on áll. Óvatosan fogalmazok ugye a közvéleménykutatásokról, hogy mennyire lehet ezeket hitelesnek venni ebben a pillanatban, de valahol ott vannak 40% környékén, nem fér bele az, hogy mondjuk egy ATV-vel nem megy el Orbán Viktor. Lehet, hogy csak 8000 szavazót szedett össze, lehet, hogy csak 7200 embernek lett szimpatikusabb, lehet, hogy csak 6500-an fognak ennek az interjúnak a hatására tavasszal rászavazni, de erre a 6500 emberre szüksége van jelenleg a Fidesznek, mert olyan állapotban van.
Kedves hallgatóink, Lesti Árpád politikai elemzővel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Én akartam egy jó napot, akartam veled aludni, melletted ébredni fel. Én akartam még felhőket az égre, déli bábot bámulni a végtelent, hogy hogyan tűnik el. De amit nélküled látok, üresnek így a világot. Én nem hiszem, hogy ennyi járna nekem. Ha volna kedved, kérlek engedd, hogy velünk újra megtörténjen. Ha volna kedved, velem lenni még. Ha vágyad éget, én akarlak még újra látni, a világ hét csodáját várni, nem csak várni, elé futni. A lábunk nem éri már a földet, nem zuhanunk, mert szárnyak nőttek, és az elrepít talán. De amit nélküled látok, üresnek így a világot. Én nem hiszem, hogy ennyi járna nekem. Ha volna kedved, kérlek engedd, hogy velünk újra megtörténjen. Ha volna kedved, velem lenni még. Ha vágyad éget, úgy ölelj meg, legyek benne elén. Ha nem adod, nem enyém, nem tiéd, nem miénk, ki lesz így ez a szerelem? Ha feladod, feladom, de miért kérdezik a választ? Én is csak keresem. Volt itt egy lány múlt délután, érintését már ismerem, nem hagyott mást, csak az érzés maradt velem. Ha volna kedved, kérlek engedd, hogy velünk újra megtörténjen. Ha volna kedved velem lenni még, ha vágyad éget, úgy ölej meg, dobbanásig elengedj. Ha vágyad éget, égjek benned elég.
A legtöbb ember ott hibázza el, hogy néha-léhán álmodozni mer. Így tettem én is, vesztettem én is, de bármi vár, nekem megérte mégis. Én nem tudom, mi lesz a holnapom, de büntetésem büszkén vállalom. Engem is megcsalt egy déli báb, de most mi lesz, hogyan tovább? Egy visszaútnak mindig lenni kell, talán most nem hibázom el. Tettem én is, de bármi vár, nekem megérte mégis. Én nem tudom, mi lesz a holnapom, de büntetésem büszkén vállalom. Engem is megcsalt egy déli bál, de most mi lesz, hogyan? Meg valamit jégen,
és olyan volt minden, amilyen. Otthon voltunk mindig, ahol tudtuk, zene szó. Nem tudtuk, mit csináljuk, csak hogy azt csináljuk jó. És otthon voltunk mindig, bárhol jártunk, de nem maradtunk hosszan sohasem. Mindig volt új szerelem, így hogy jó, hogy másképp jobb lett volna, nem tudom. Így volt jó, mert nem vettek meg néhány aranyom. Gyere, próbáljuk megint, amit ott régen, valami füstszagú helyen.
Szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről. Az elmúlt alkalommal a hitvallásról próbáltunk elmélkedni. Talán érdemes egy gondolattal megállni, hogy 1700 évvel ezelőtt történt a niceai zsinat, és a Szentatya nem véletlenül 14. Leó pápa ezekben a napokban Törökországban járt, ahol Nicea is van. A hitvallás a Szent Misében még egy gondolattal lehet a apostoli hitvallás, és lehet a Nicea-Konstantinápolyi hitvallás. Ezt a lelkipásztor dönti el, hogy melyiket használja. Fontos elmondanunk azt, hogy a hitvallás tulajdonképpen válasz Isten igazságaira, vagyis az elhangzott szentírási részekre, a homíliára. Ezután pedig következik a hívek könyörgése. Tarjányi professzor úr a Mise Kalauzban így fejezi ki, hogy első számú válaszunk Isten igazságaira, tehát a hitvallás, de rögtön utána következik második válaszunk, a könyörgés. a legkezdetibb idők óta hagyomány, hogy az ige liturgiát könyörgéssel fejezték be. Megemlíti a professzor úr az egyiptomi ritus hármas egységét. Ez a hármas egysége az imádságra való fölhívás, a hívek könyörgése és a pap záró imája. Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy a mai formában is ez a rendszer maradt meg, majd még visszatérünk egy kicsit részletesebben hozzá. A bizánci liturgia is hasonló struktúra szerint alakul, de benne megnövekszik a diákónusz szerepe egészen sajátságosan. Ő az, aki a különféle szándékokért imádkozik, énekelve. Egyházért, püspökért, békéért, országért, városokért, szegényekért, bűnösökért, elhunytakért. Mindegyik fohászra a hívek ugyancsak énekelve ezt válaszolják, Uram, irgalmaz. Megjegyzem, hogy hallottam már nem énekelve, hanem elmondva is ezeket a könyörgéseket, de a lényeg ugyanez. A római hagyományban ez a tradíció jelen van, de mint ezt láthattuk, az Uram irgalmaz, a Kyrie lett ennek gyümölcse, és sokkal előrébb került a szentmisében. Egyedül a gall liturgia őrizte meg a hagyományt, hogy az ige liturgia végén különböző szándékokért imádkoznak a hívek. Egyébként a nyugati egyházban ez a szokás évszázadokra elfelejtődött. Csak a múlt században, az 1940-es években Németországban kezdték feléleszteni olyan életképesen, hogy a II. Vatikáni zsinat a mise reformjában ezt visszaemelte a szentmisébe. Idősebb testvéreim, rádió hallgatók emlékeznek rá, hogy a régi latin nyelvű szentmisében nem volt hívek könyörgése. Én is minisztránsként emlékszem a szövegre, és hát nem található benne a hívek könyörgése. Latinul ennek az elnevezése Oratio Fidelium, tehát minden hívők imádsága. Ebben Isten népe saját papi szerepét gyakorolja, imádkozik minden emberért. A hivatalos dokumentumok hangsúlyosan tanácsolják, hogy minden szentmisében legyen benne ez a rész. S igen, szép dolog, hogy valóban a legtöbb helyen így is tesznek. Hozzátéve, hogy a bevezető és a záró imát, amiről már említettünk az egyiptomi rítus kapcsán, az aktuális közösség egy-egy világi felolvasója imádkozza az egyes könyörgéseket. Itt a bajba jutottak, beteg, nehéz helyzetben levő közösségi tagokért imádkozhatnak, és ezzel élővé teszik az egymás iránti szolidaritásukat. De természetesen nem csak önmagunkért kell imádkozni, nem lehetünk én központúak a szentmisében. Krisztus eukarisztikus lakomája általános, mindenkire vonatkozik, ezért észre kell vennünk minden ember kereszthordozását. Úgy is mondhatnánk, annál inkább felnőttes az imádság, másféle fogalmazásban, ahogy Tarjányi professzor úr is írja, annál inkább felnőtté válunk az imádságban, minél inkább másokért tudunk imádkozni. Egy dologról azonban nem szabad elfeledkeznünk, mégpedig arról, hogy az egyetemes könyörgések attól egyetemesek, hogy szándékos, sokszoros szó ismétlés van benne egyetemes szempontok miatt. Tehát akár egy ifjúsági közösségi misén, akár a helyi egyházközség alkalmi szentmiséjén, ilyenek lehetnek például az első áldozás, bérmálás, nászmise, házassági évfordulók, amikor a konkrét jelenlevőkért és jövőjükért imádkozunk, tegyünk hozzájuk az univerzális látószögből származó könyörgéseket is, hiszen Krisztus áldozata az egész világ üdvösségéért valósult meg. Megjegyzi Tarjányi professzor úr, hogy nincs központilag Rómából meghatározott szövege ennek a mise résznek, hanem minden ország püspöki karának a feladata, hogy formába öntse a hívek könyörgését. De ha konkrét szöveg nincs is, ajánlás van Rómából, amelyek mintát adnak az egyetemes szempontra. A következő a felsorolása ennek az ajánlásnak először az egyházért és vezetőiért, másodszor az egyetemes közjóért és a közhatalmat gyakorlókért, harmadszor a szükséget szenvedőkért, negyedszer a helyi közösség szükségleteiért, ötödször az elhunytakért. A helyi közösség tehát megjelenítheti saját kéréseit, de mindig tartsuk szem előtt, hogy a jelenlévők az egyetemes egyház helyi közösségét alkotják, mely egyetemes egyház Krisztus egyetemes tanításából és egyetemes áldozatából táplálkozik. A világ üdvösségért munkálkodva. Tehát saját őszinte és igazi érdekeink korlátjain túl kell tekintenünk, éppen így meglátva saját küldetésünk fontosságát is. Mindezek a szövegek, amiket most hallottunk, arra utalnak, hogy van olyan lehetősége a hívek könyörgésének, hogy a püspöki kar által összeállított liturgikus könyvből használjuk. Vannak lelkipásztor testvéreknek hívek könyörgései, azokat is lehet használni, lehet egyénileg megfogalmazott könyörgéseket is használni, a már megfogalmazott római ajánlás alapján. A lényeg az, hogy fejezze ki a helyi egyház közösségnek az igényeit, lelki közösségét. Fontos azt is megjegyezni, hogy talán praktikus ezeket a szövegeket leírni és úgy felolvasni, ha már egyéni könyörgésről van szó, hiszen az ottani megfogalmazás magával hozhatja, hogy talán nem a liturgiához illő szavak kerülnek a spontán könyörgésbe, tévedések lehetnek, stb. Érdemes tehát leírt szöveget olvasni. Fontos azt is megjegyezni, hogy az egyéni könyörgésekhez hozzátehetjük a padban ülő hívek a saját kéréseiket gondolatban. Természetesen fontos, hogy belekapcsolódjanak a válasszal a helyi közösség könyörgéseibe is. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,8%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 3,2%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva csak 0,6%-kal. A háztartási energiáért 9,8%-kal többet kellett fizetni átlagosan, a szeszes italok dohányáruk ára 7,5%-kal emelkedett. A szolgáltatások 6,5, a tartós fogyasztási cikkek 2.